Úristenünk, mindig sírunk a család fölött, és jól látni ezt a sok mosolygós házaspárt. Örülnek egymásnak, örülnek neked, örülnek annak, hogy sikerült kiszabadulni erre a pár órára, itt a házasság javára. Segíts bennünket, hogy ne csak önmagunkért legyünk együtt, hanem másokért is. Hogy az Úristen elénk hoz, és nekünk kell megszólítani, nekünk kell bátorítani. Ott, hogy személy szerint ki mélyüljön, házasságában ki mélyüljön, hogy ide túltöltve tudjunk hazamenni a szűkebb és a távol családhoz. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, és ugye van már olyan örömöm, hogy van olyan házaspár, akiknek a szüleit is ismertem még lány és fiúkorunkból, és már gyerek is itt van, úgyhogy most utáig élünk, akkor sok-sok ilyen lesz, hogy a szülők is, meg a gyerekeik is tesznek, mint házaspár. A Tomsági Gáborra nézek is, majd az ő gyereke is itt fognak ülni, és a Gábor is az meg ilyen matrónaként is patriátoként hiszem, hogy üdögének. Gábor megnövesztik a szakállát is, és a gyerekei teszek körülötte, és örül annak, hogy normális gyerekei vannak, és hogy a legkisebb is ide kerül a mi is lelki napra, akkor nagyon jó lesz, ha megérik a házaspárként. Tényleg ez az jó látni, hogy az emlék öregszik már, hogy nemzedéket is tud együtt látni. Nagy ajándék. Kavarjon Istennek. Szóval amikor elhatároztuk, hogy mi legyen a téma a mai napon, akkor két dolog ragadta meg a figyelmet, hogy tisztában lejöttünk erről beszélgetni. Az egyik az a Szent Atya ugye fogadta a Sőstadt mozgalomnak a képviselőit, akik azért jártak Rómába, mert a mozgalom alapításának a 100. évfordulóját ünnepelték. Én nem is tudom, hogy látok, nekik van ilyen dátumunk, hogy hány éves lett a Bécs világszerte, hogy van egy alapító dátumunk már. Szóval Sőstadt Atya kitaláltak egy dátumot is. Azt mondták, hogy tavaly voltak 100 évesek, és ebből az alkalomból elvoltak a Szentatyánál, és ez egy ilyen protokollális találkozásnak indult ez a látogatás Rómában, majd köszöntik a Szentatyát is, és majd lesz egy ilyen pár keresetlen szóval egy együttlét, és egy nagyon komoly beszélgetés alakult ki a Sőstadt mozgalom képviselői és a Szentatya között. Sőstadt mozgalom képviselői kérdéseket tettek föl, ugye, hogy kell kísérni ma a házasságokat, mi az, hogy tanúságtétel, hogy lehet megőrizni az örömet, a reményt, milyen prioritásai vannak az evangelizációnak, és ez bizonyáról is szó esett. Majd kicsit megszakítva a mai napon a pápával való beszélgetést veszünk végig két rész, mert közben ékelve, talán többen olvastátok, ugye a Vatikán nagy eseménynek számít a pápák minden évben karácsony előtt fogadják az összes munkatársaikat, a bíborosokat, meg a nem bíborosokat, ugye, és a Szent Atya olyankor kimondja a szívek közepét a legközelebb munkatársainak, és egy nagy beszédet intézett tavaly karácsony előtt a bíboros atyákhoz. Én nem tudom, hogy érezték magukat ott az a beszéd alatt, de ez nagyon érdekes volt, és most azt szeretném tovább adni azt az a leszúrásokat, amiket a Szent Atya elmondott nem a házaspároknak, hanem a bíborosoknak, néniknek és bácsiknak. Itt most azért házasságokra alkalmazva a Szent Atya leszúrását boldogan továbbítom majd, jó? Ezen a középső teste a mai együttlétünknek. Ugye megint a Szent Atyától fogunk figyelni. Ezek az az alapállásom, hogy azért a Szent Atya szavai mögött sokan vannak. Sokan vannak, megfontolják a beszédeit, azért még leírják, azért nincsen a bazarság, mint annak is igyekszenek ráállítani néha. És érdemes együtt élnünk az egyházzal. Különösen a sűstaki beszéde a Szent Atyának nagyon sok, nagyon sok mély dolgot hoz, talán sikerült tolmácsolnom. Ugye ez egy beszélgetés volt, és a sűstaki a buzgalomban leírták a beszélgetést, és ez szétmászik ez a beszélgetés, mint az élő szóba való beszéd általában. De azért próbáltam megkeresni ebben a beszélgetésben a csontot, ami nekünk fontos lehetne. Az első elmélkedésnek ezt a címet írta föl Krista: a család leghatékonyabb védelme a vonzó példa. Ugye a Szent Atyától azt kérdezik meg a sőstattia, hogy a családok kapcsolatos kihívásokra hogyan tudnánk megfelelően válaszolni, hogyan tudnánk jól kísérni a házas párokat. Tudjátok, mindenki csoportnak, mindenki csoportnak van vezetője, akik kézbe tartják a csoportot. Ez mindig kell, szociálisra szükséges. De azért nem csak egymásért vagyunk felelősek befele, hanem kifele is kéne tekinteni. Ebben a kérdésben a Szent Atya azzal foglalkozik, hogy mi a teendőnk kifele. Mert ha csak, ez egy sokat használt kifejezés a Szent Atyának, hogyha ilyen betegesen önmagunk körül forgunk, akkor megáporodunk. Szóval, hogyha egy tónak nincsen föltöltése és levezetése, akkor megáporodik a vize. Tehát ha nem alakul ki bennünk a másokért való felelősségtudat, akkor az a csoportba tartoztó megposhat. Rámutat egymásra. Tehát kell, hogy ez a mások kísérése, a másokért való felelősségvállalás, ez a tudat legyen meg bennünk. Szóval a Szent Atya, amikor ez a kérdésre próbál válaszolni, első helyen arról szól, hogy a keresztény család, a házasság soha nem volt úgy támadva, mint manapság. Közvetlenül és valóságosan támadják a családot. Lehetséges, hogy tévedek, mondjam. Egyháztörténészek meg tudnák mondani. A családot, mint olyat, manapság ütik, verik, ezt kétszer is kimondja ebben a beszélgetésben. A családot verik, a családot elkorcsosítják. Hány sérült család, hány tönkrement házasság, mennyi relativizmus a házasság szentségével kapcsolatosan. Akár szociológiai szempontból nézzük, akár az emberi értékek szemszögéből vágják a családot, vagy éppen a katolikus szentség oldaláról krízis van, mert minden oldalról, mondja most másodszor, ütik, vágják a családot, és a család már nagyon sérült. Mit tehetünk, mondja a Szent Atya? Azt mondja, mondhatunk szépeket, de más dolgunk is van. Most megállnék. Tehát világos, mindjárt érezzük, hogy borzasztó család ellenes légkör uralkodik. Most a finnek ugye éppen most fogják lecserélni a fiú meg a lány neveket, hogyha igaz. Elég maflát hozzá a parlamentben, hogy lányoknak csapasnak fiú neveket és mindenféle egyeség. Ugye amikor a férfi és a nő szerepet, az antropológiai szerencsétlenségen benne vagyunk. Tehát a Ferenc Pápa nagyon sokat beszél arról, hogy a házasság és a család nem ideológia, hanem antropológia. Ma az egyik támadási terület hogy antropológiailag támadják a családot. Tehát amikor emancipációról beszélnek, akkor nem ez a baj, mi is beszélünk emancipációról, csak amikor a nő, ugye volt az ENSZ-nek ez az évei, most már leálltott a válisten, hogy nők éve, öregek éve, gyerekek éve, mind desztillátor kiemelte a családból ezeket az állapotokat. Mintha nem is ennek mögöttük család. Tehát megligálják a családot. Félelmetesen. Mindenfajta módon. A homokos házasság a mindennel. Tehát antropológiailag támadott a család, mondja ő, az Szentatya, szentségtanilag támadott a család. Most a színódus előtt volt nagy nyomás az egyházon, ugye, hogy mondja ki a házasság, mint válás lehetőség az egyházon belül, és nem tudom micsoda, de a szentség oldalról támadják. Egyházon nem is van ilyen dolog, ami a szentségi oldal támadja a házasság. Szociológiailag, gazdaságilag, ti is ezek a bőrtökön, kikezdett a család. Tehát ütik, verik a házasságot, elkorcsosítják a házasságot. Ez az első megállapítása a Szentatyának. Mit tehetünk? Az első, amit megállapít a Szentatya, az, hogy mert fogalmilag támadják a családot, és a házasságot, és az életet, ezért nagyon világosan kell beszélni, tiszta fogalmakkal. Így mondja a Szentatya, tarthatunk szép beszédeket, kinyilatkoztathatunk alapelveket, néha meg kell tenni. Világosan és nyíltan kell fogalmazni. Ki kell mondani például, hogy kérem szépen, amiről ti beszéltek, az nem házasság. Az egy társulás. De nem házasság. Vagyis néha egészen világosan ki kell fejezni, ki kell mondani a dolgokat. Ez első meg. Tiszta fogalmakkal. Mondtam már, mondom ezen a fórumon, sokszor el tudtam mondani, homokosság van, meg lesz az valószínűleg. Nem arra belegnek a mélyébe. De mi az ellen küzdünk, hogy ne nevezzék házasságnak kapcsolatokat. Mert az az alapelvünk, hogy a Krisztály egyszer folytatja valahol, hogyha mindent, ami a földből kisarjad, rózsának nevezünk, attól kezdve nincs értelme rózsáról beszélni. Tehát ha, majd valami mondja, hogy Szentatya is még a beszédeiben, mert tehát ha mindent házasságnak mondhatunk, és kismasának az elvasznak az együttélését is, akkor nincs értelme a házasságról beszélni. És ez a trend. Ezért mondja a Szentatya, hogy nagyon tiszta fogalmakkal kell beszélnünk a házasságról, és tehát, hogy gyerekeinket kell. Minden családban vannak mi szempontunkban abúzusok. Együtt kell vele életek. Találkozatot kell venni. És a gyerekeinket fele kell mondani, hogy igen, van ez, szeretjük őket, ami történik körülöttük, azt nem tudjuk elszabadni, másként szeretnénk csinálni. Ti is másként szeretnénk tenni. Tehát tiszta, világos beszéd. Kettőtök között is, és különösen gyerekeitek fele. A másik, amit tehetünk, a házasság érdeket tiszta fogal az első. A másik az időpazarlás. Azt mondja Szentatya. A test közelség. Időt adok, szánok, pazarlok a házasságomra és a házasságra. A Szentatya Szent Család vasárnapján nagyon szépen beszélt erről. Jézus majd időpazarló. És azt mondja, hogy micsoda aránytalanság Jézus életében, hogy 30 éves koráig nem lép a nyilvánosság elé. Azt mondja szentek, hogy eljátszik a gondolattal, mi lett volna, ha Jézus mondjuk 20 éves kor hajnalán, vagy még elég, ugye korábban nézek az emberek akkor, hogy keletem, elég odáll az emberek elé, hogy mennyi fiatal megszólíthatott volna Jézus, mennyi beteget meggyógyíthatott volna, mennyi klasszú tanítást adhatott volna, ha 10 évvel tovább tanít. Nem csak 3 esztendőig. Ez az aránytalanság. Jézus a nagy időpazarjó mondja. Ahelyett, hogy kiállt volna nyilvánosság elő, 30 évet ott él a rejtettségben, egy lenézett, megvetett, utálatos városkában, Názáretben, jöhet-e valami olyan Názáretből? Ez az a szólásmondás. Szent, hogy azt mondja, hogy Isten az időpazarlása egyrészt a saját csendes életében, másrészt, amikor órák hosszat leül egyes emberekkel beszélgetni. Gondoljatok a szamáriai asszony jelenetre. Ugye, hogy korabeli mondás az volt, hogy inkább tűzégesen a tórák, mint azt, hogy kezébe kerüljön, és a férfinak számot kell adni minden szavából, amit asszonyra vár, és egy szamáriai asszonynal beszélgetett az értetlenségével. Férje sincsnek most éppen, mint a hányba hinte. És rászemre az időt. Szóval ez az időpazarló Jézus arra hív bennünket, hogy legyetek időpazarló befele, és legyetek időpazarló kifele. Ma is ezt teszitek velem együtt. Egész napot elpocsékolunk. Elég nem megy. Nem megy. Tehát ha nem szálltok időt egymásra, befele a házasságotokra, ha nem szálltok időt azokra a házaspárokra, aki össze vagytok csukva, különösen összetelett benneteket egy csoportba, ha nem szálltok más házaspárra időt, akkor megáll az életünk. Tehát idő pazarlónak lenni. Ez a második szempont. Test közelnek lenni. Tudjátok, családon belül is, itt most beszéltem, családon belül volt, hogy van a dolog, nem lehet telefonon köszönni elintézni. Muszáj találkozni. Muszáj rászállnunk egymást az időt. E-mailen lehet egy tény közölni, egy igen, még nem lehet leírni, ez nem találkozás azért. A technikai intézéshez jó. De a személyes dolgokat megbeszél, azt találkozni kell, ha tetszik, ha nem. Időpazarlónak kell lenni. Jézus a nagy időpazarló mester, nem igaz? Rászánta az időt a kísérésre, mondja, a lelkiismeret érvelésére, a sebek gyógyítására, a tanításra. A kísérés azt jelenti, együtt járni az utat. Kettőtöknek is, csoporton belül, és kifele is. Arra vagyunk meghívva, hogy időpazarlók legyünk, együtt járjuk az utat. Ez a második, amit a Szentlélek mond, hogy mit tehetünk. A harmadik. Azt mondja a Szentlélek, tessék szívás vigyázni arra, hogy ne degradálódik a tudatunkban a házasság szentsége. Két irányba, egyrészt egy szertartásra, mondja a Szent Atya, másrészt pedig egy polgári konvencióra. Ugye ma is sok, hiszen magát elkötelezett katolikus embernek vélő, úgy gondolja, hogy a házasság szentsége ez a kis félulás szertartás, ami szerencsésen túlestetek. Nem estetek össze, nem követek össze, igen, mert a nemet, mindenki csodált benneteket, ennek szúrjátok, emlékeztek az utalásra. Szóval ne degradálódjék tudatunkban a házasság szentsége. A házasság szentsége egy szüntelen, érdekes, hogy emberek, hogy ráébrednek néha maguktól is. Nem tudom, hogy szerintem, hogy természetesen mondja egy kérdező, hát Sadece tabii boş kişiler sen için bir son daha tutup koyun bir başka da. Mekke'de stazil atıyor. Büyür Mekke'de stazil. Evet. Ben de o babamla. Da di sünderen sen için ki soldatlar koydu, gecenin özet ihtiyacına baktı bir başka da. Ben 10 yıldız ortaları dördüğüm, çok kez dördüm. Oto kezvedi kedjenin küzeti kısımı baktı. Daha dışarı sen çiğe gel, o zaman bir fiil uğra. O zile tekmen. Bir ilete su çemek bir. Ya, biz, mobime babam ediyen yen kiş muzsanat, sen de bir izleyip, azt mondja a vezérfonal, hogy a papság az nem főnév, hanem cselekvés történés jelentőike. A házasság is az. Csak látszol a főnév. Valójában cselekvés történés jelentőike, és a házasság szentsége is az. Ezt ne felejtsük el. Ne higgyétek egy főnév. Csak értelem. A másik pedig, mondja a Szent Atya, ne engedjük, hogy a házasság szentsége leértékelődjé egy társadalmi cselekedetté. Tehát Szent Atya is mondja, hogy keresünk fel a szövegből, hogy hányszor megkérdezik, miért nem esküszködhet meg? Mert nincs pénzünk a lakodalomra. Tehát zenben van, hogy egy avapért meg akarjuk hívni a barátainkat, az rokonainkat, amikor esküszünk. De hogy ez legyen a gátja annak, hogy a házasság szentsége létrejön két ember között, az egy szerencsétlen állapcsolás. De valaki így mondja, egy teológus, hogy manapság a tudatban a házasság szentsége körülbelül annyi, mint egy aperitív a vacsora előtt. Ugye nem a szentséget látják az emberek, az így mondja ez a szerző, de azt így szóba kiindul, hogy benne tízszere. Mondjon a pap valami jót, aztán iszunk rá egyet. Ennyi a házasság szentsége. Tehát egy társadalmi konvenció előtt egy ilyen valami ráhangolódás. Benne tízszere. Aztán a Szentlélek a társadalmi konvenciókhoz mondja ezt a kedves, de rosszabb szó szerint, azt mondja, nem házasodnak a fiatalok, ugye, otthon maradnak. Van mennyasszony a vőlegénye, de nem köt házasságot. Egy anya kérdezte tőlem, atya, mit tehetek azért, hogy a 32 éves fiam megházasodott? Jó, hát ugye, először legyen mennyasszonya, mondtam. Van már neki, de nem kötnek házasságot. Hát ha van neki mennyasszonya, és mégsem akarja elvenni, akkor azt mondom, ne vasalja ki többi az ingeit, majd meglátják, mozdul-e. Ja, és akkor van még tovább is a gondolat. Szóval bizony hányan vannak, akik nem kötnek házasságot, együtt élnek. És ahogy látom a saját családomban is, ez egy részidős dolog. Hétfőtől csütörtökig a mennyasszonyommal vagyok, péntektől vasárnapig a szüleim, vagy hazaviszem a szennyest, és akkor rendezik a szonyám. Ezek új formák, teljességgel rombolóak, a házastársi szeretet nagyságát korlátozóak. Tehát ezt mondja a Szent Atya, hogy ne engedjük, hogy a tudatunkban aláértékelődjék a házasság szentsége. Következő, amit mond, és talán van közöttük ilyen házaspár is már, a házasságra való fölkészítés. A házasságra való fölkészítés. Nem gondolhatjuk, hogy a házasságra készülő jegyesek számára elég lehet két találkozó, vagy két konferencia. Ez a mulasztás a mi bűnünk. papoké és laikusoké, hogy érdekeltek vagyunk a család megmentésében. A házasságok fölkészítésnek egészen messziről kell indulnia. Kísérjük a jegyeseket. Kísérni, de mindig test közelben, és úgy kísérni. Tudniuk kell, mire készülnek. Sokan nem tudják, mit tesznek. Összeházasodnak annélkül, hogy tudnák, mit is jelent az. Mik a feltételek? Mik a feltételek? Mit ígérnek egymásnak? Jó, jó, minden nagyon szép, ugye? De nem vesznek róla tudomást, hogy örökre szól. És akkor itt van még hozzá az átmenetiség, az idegenesség kultúrája, amelyben élünk. Nem csak a családban, hanem a papok között is. Egy püspök mesélte, hogy bemutattak neki egy kiváló fiatalembert, aki pap szeretett volna lenni, de csak 10 évre. Ez az idegenesség kultúrája. Ezt megpróbáljuk. De most tudom, hogy keresett levelet, mondták, hogy nem ez gyerek, akkor majd elválnak. Jelen így álltok hozzá a házassághoz. Persze a papra nem csekülték el. Beérvinte az ilyen kapásból. És nem jött a gyerek. Aztán nem volt, hogy ilyen probléma lesz is. Nem, de te a fülembe lett, mint a fiú. Annak idején. Ez egy teljesség, úgy tudálja. Ez tegnap itt van az első kérdés. Ez van, itt van közöttük. Tehát este az egész házasság fölkészítés, akik ilyenbe bele kezdenek bemámiájukon, fontos az, azért küzdök, hogy kimozduljunk a pusztai jegyesoktatás rendszerből. De jegyesként ott vannak a fiatalok, akkor már mindenki hiszen van. Előbb kéne kezdeni, messze előbb. Így akkor kezdeni, hogy szerte az országok vannak, akár óvodáskortól kezdődően is van a házasságot fölkészítés. Tehát alig van már minta a fiataloknál a házasságon. Szülők elvágnak, hogy nem is volt házasság, annyi nyomorúságban. Tehát amilyen korán lehet, ha részt veszek ilyen munkából, segíteni ezt a munkát. Nagyon szép élményem volt, hogy Balán Kipüspök úrral beszélgettük ugyanerre a kérdésről is, még tavaly nyáron, és akkor ő az ifjúság legfelelőse, és azt mondta, hogy sokkal találkozunk egyszer közösen az ifjúság pasztoráció képviselőjével, és ez egy szép együttlétünk, elbeszélünk Kecskeméten, és először úgy emlő a történet, hogy az ifjúság pasztoráció és családpasztoráció találkozott. Kettő nagyon összetartozni. Tehát kilépni a jegyes oktatás szerületéből, az persze, hogy már második János Pál pápa megmondta a Familiás Konzorcióban, hogy van egy távolabbi előkészület, közelebbi, és egy közvetlen. Ha csak jegyesként találkozik az egyház a fiatalokkal, akkor a jegyes oktatástól nem más, mint esküvőre való fölkészítés. És a Benedek pápa is harcol ezzel, hogy nem esküvőre kell a fiatalokat fölkészíteni, hanem házasságra, pontosan a házasság szentségének kiszolgáltására. Csak érezzük ezeket a differenciában. Ezek újak, régezők nem minden a kerékcsapás. Minden rendben volt, nézzük ebben. Semmi nincs rendben. Semmi nincs magától. Benedek pápa kezdte mondani, hogy semmit nem kell föltételezni tudásnak már. Tehát a kísérésről van szó, ugye ütik, vágják a házasságot, mit tehetünk érte, tiszta fogalma, időpazarlás befele, kifele, a házasság szentségének a védelme, a házasságról fölkészítésnek a színvonalon is elő kell sokféleképpen, És még egy dolgot előveszem nagyon, amit előfordultam még a mi belkeinken belül is. Azt mondja, a gyerekekre való odafigyelés, különösen a széteső házasságú gyerekeinek. Tudatában vagyunk annak, hogy mitől szenved egy gyerek, mikor a szülei kérdezik. Tudatában vagyunk annak, hogy mitől szenved egy gyerek, amikor a szülei elválnak. Ők az első áldozatok. Hogyan kísérjük ezeket a gyerekeket? Hogyan segítünk az elvált szülőknek, hogy ne használják túsznak a gyermekeket? Hány olyan lelkisérő van, aki szavakkal teszi tönkre a másikat? Úgy lett nevelve az apja által annak idején, hogy az csúnyán beszélt az anyjáról, az anya beszélt megszégyenítve az apáról. Ezek olyan dolgok, amelyeket meg kell közelíteni minden családban. Aztán kísérni őket, tudatában kellünk annak, hogy mire van ott szükség. Különféle helyzetek vannak manapság, hogy a Szent Atya. Tehát ne adja Isten csoportjainkban ilyen probléma legyen, de szokott lenni. És tehát nem is csak az, hogy az, csak az egyikkel van, amit a Szent Atya megfogalmaz, aztán mindenki, aki ilyen házasságot látni gyerekeiket, hogy az egyik szülő szintje gyereknek a másik az egyiket. Szegény gyereknek az egyik az anyja, a másik az apja. Ezek a sebzettségünk segíteni, fölemelkedni a szerencsétlen gyereket. Ezekre is lehet figyelni. Tehát ez a Szent Atyának az első kérdésre ott válasza, hogy hogyan kísérhetjük ma a családokat, mert Ősten megadta, hogy éljük a házasság szentségét, és találkozzunk egymással, erősítsük egymást.